Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk Ézsaiás próféta könyvéből kijelölte, megírva találjuk a 49. fejezet első 6 versében, következőképpen. Hallgassatok rám, ti szigetek! Figyeljetek, távoli nemzetek! Már az anyamében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Éles kardát tette számat, keze ügyében tartott engem, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anyaméhben szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és köréje gyűjtsem Izraelt, mert nagyra becsül engem az Úr, és Istenemnél megvan rá az erőm, ezt mondta. Kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában, és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig. Ámen. Ez Isten szent igéje. Kedves testvérem, az Úr Jézus Krisztusban nagyra tartottam mindig is azokat a bankárokat, gondolkodókat, tudósokat, pénztárasokat, vállalkozókat, lelkészeket, gyülekezeti tagokat, akiknek a gondolkodásában vagy gondolataiban már megfordult annak a lehetősége, hogy otthagynak mindent és teljesen mást kezdenek. Nagyra tartom őket akkor, hogyha ezt nem tették meg, hanem elbizonytalanodtak, gondolkodtak, mi lenne, ha én ezt csinálnám, mi lenne, ha nem emberekkel foglalkoznék, mi lenne, hogyha valami teljesen mást kezdenék, akár más országban is, újra kezdhetnék valamit, amit elmulasztottam, amit nem tettem meg, de mégsem tették ezek az emberek. És nem azért nem tették, mert nem lett volna rá lehetőségük, hanem azért, mert az ember az elbizonytalanodásai közepette is képes felismerni azt, hogy attól, mert hogy valami beletörik a bicskám, attól, mert valami nem úgy sikerül, ahogy én akarom, attól még én lehetek a helyemen. És attól, hogy valamiben sikertelen vagyok, az nem azt jelenti, hogy én nem oda rendeltettem, és nem oda küldettem, amiben éppen a sikertelenséget megtapasztalom. Ézsaiás, szoktam erről beszélni, most erre nem szeretnék hosszabban beszélni és kitérni arra, hogy Ézsaiás milyen történelmi környezetben élt. Hát nehéz dolog, minden profétának nehéz dolga volt. Szóval azt az üzenetet továbbítani az emberek számára, hogy valamit nem csinálnak jól, hát az ma se egy hálás feladat, de azért Ézsaiás idejében sem volt az. Hát ma, ha én azt mondom valakinek, hogy valamit nem csinál jól, akkor lehet, hogy nem beszél velem többet, de hát Ézsaiásékat megölték. Abban az időben proféta nem azt mondta, amit hallani akart az elit, meg a vezetők, akkor hát őt megölték. Vagy legalábbis eltávolították nagyon hamar. És Ézsaiás is átéli ezt, hogy az üzenetét hiába mondja, hogy mit ér el vele, milyen sikere van, hogy lehet egyáltalán a sikereinknek a fokmérője az, hogy milyen hatásfokkal tudok egy helyen állni. Ezt mondja Ézsaiás, hogy hasztalan fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam az erőmet. Hát ez mi ez, hanem a mi mindennapi tapasztalatunk, nem? Hogy küzdök és dolgozok, és átélem néha a sikert, néha a sikertelenséget, beletörik a bicskám bizonyos ügyekbe. Hú, már annyiszor beszéltem erről, most nem fogok arról beszélni, mondjuk a parkolóba, hogy törik bele a presbitérium bicskája, vagy legalábbis az én bicskám, rendezek itt a parkolási helyzetet. De hát ezernyi ilyen dolog van, most ez a legegyszerűbb példa volt. És hogy a sikertelenségben is hogy tudok megmaradni, igazából erről beszél Ézsaiás, és ez foglalkoztatja őt, hogy mit kell tennem, mit kell hinnem, mit kell szolgálnom, kihez kell tartoznom ahhoz, hogy a sikertelenségben is meg tudjak állni, ne hagyjam ott azt, amim van, ne fordítsak hátat az életemnek, a környezetemnek, a hivatásomnak, a munkámnak. Boldog az az ember, aki gondolkodik azon a kérdésen, hogy mit kereső a világban, és mi a küldetés, és mi a célja. És az a tapasztalat, aki ezen gondolkodik, azt talán tudja, hogy a tegnap meglelt válasz, az a tegnapi napra vonatkozott. hogy azért a válaszért nekem a mai napon is meg kell küzdenem. Hogy tegnap valami lelkesített, valami erőt adott nekem, tegnap láttam, hogy igen, ennek így van értelme, de holnap, vagy jövő héten, vagy a jövő hónapban ezt a kérdést szinte újra föl kell tennem. És ott van az elbizonytalanodásnak a lehetősége is, és esélye is. És valószínűleg, hogy mindannyiunk tapasztalata az, hogy egészen egyszerűen ebben a kérdezésben, hogy én most mit csinálok, ki vagyok, mit kell, hogy csináljak, mi a célom, mi a küldetésem, most nem csak hivatásra gondolok, hanem családban betöltött hivatásra, szerepre, stb. Valószínűleg, hogy ebben soha nincs megállás. Mert nyugtalanok vagyunk, nyugtalan világ vesz bennünket körül, mi magunk is állandóan ezt a nyugtalanságot tapasztaljuk. Ez a nyugtalanság az alaptermészetünk. Hogy ennek a földi életnek, ennek nem a stabilitás az alapja. Hát ez az, amire mindenki vágyik. Ez az, amire én magam is vágyom. Bevallom őszintén, hogyha már csak szerintem ilyen százan vagyunk nagyjából itt a templomban, elég kevesen vagyunk ahhoz, hogy őszintén bevalljam azt, hogy úgy várom már azt, hogy egyszer egy olyan hetem legyen, ami ugyanolyan volt, mint az előző hét. Hogy ne kelljen azon gondolkodnom, hogy mindenképpen a naptárból élnem, hogy elfelejtek valamit, nem érek oda, bármi, hogy bárcsak történne valami, én úgy irídlem a pedagógusokat, persze nyilván a pedagógus életben is rendkívül sok változás van, csak azt, hogy van egy órarend, hát milyen irídlésre méltó. Jó, tudom, bocsánat a pedagógusok, tehát ott is ezernyi változó van, igen, tudom. De hogy az az állandóságot milyen jó lenne egy hosszabb távon megélni, hogy ugyanazt fog történni, és ez kiszámítható, és ez jó, és állandóan változik minden. Állandó az életünkben az állandóság hiánya, a kereskélés, a válaszok kínzó hiánya, és aztán a rátalálás öröme is. És valószínűleg, hogy ez így van rendjén. És valószínűleg, hogy ennek a keresgélése, a rátalálás, az elvesztés, az újbóli meglelésnek az öröme, majd a bánat annak, hogy az már megint elment, nem lehet, hogy ez adja a mi életünknek azt a dinamikáját, amiben az Istennek esélye van arra, hogy ma is valahogyan megszólítson engem. Ha meglelnék egy választ, és az egész életemre jó lenne magammal kapcsolatban, akkor olyan, mintha így hátradőlhetnék, hogy hát most már itt sem nekem nincs túl sok szerepem ebben a dologban, sem az Úristennek nincsen túl sok szerepe ebben a dologban. De hát, ami egyszer lelkesít, az nem biztos, hogy holnap is lelkesíteni fog. És ami ma nem lelkesít, az lehet, hogy holnap nagyon fog lelkesíteni. Szent Ágoston azt írja, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Hát ez a mi természetünk, hogy nyugtalan a mi szívünk addig, amíg Istenben valahogy meg nem tud nyugodni. Hát erről van szó, hogy amikor a barátokat keresek, akkor tulajdonképpen az Istent keresem. Amikor a hivatásomat keresem, akkor az Istent keresem. Minden keresésben valahogyan az Istent keressük. Minden keresésben valahogy azt keressük, hogy hol lelem meg azt, ami állandó számomra, és ami képes hosszú távon tartani engem. És ebben a nagyon erősen változó világban pont ez a lényege a hitnek, és pont ez a lényege a keresztségnek is. És pont ez a lényege az Istenhez való tartozásnak is, hogy van valami, ami nem változik. Van valami, ami stabil. Olyan ez, mint egy csónak, ami le van horgonyozva. Hát az egyházat ugye sokszor szokták így a hajó képével azonosítani. Hogy ott vagyunk a víz felszínén, és hogy hánykolódunk, meg ki vagyunk szolgáltatva az éppen aktuális széljárásoknak. Néha erről dobál a szél, néha arról dobál a szél. Na de testvérek, ha a horgony stabilan, meg ott van alul, és meg, hogy mondják ezt, a horgony stabilan rögzíti a hajónkat, akkor dobálhatja a szél, nem fogunk messzire elsodródni. Akkor megélhetjük azt, hogy bennünket hatalmas vihar vesz körül, békétlen világ, háború, pusztítás, és rossz indulat, és becsapás, és tiszteletlenség, és becsülethiány. De az a horgony, az bennünket ott tart a helyünkön. Attól függ, milyen hosszú a lánc. Ha hosszú a lánc, akkor persze messzebbre tudunk sodródni, de azért mégiscsak valahogy ott van a mélyben az, ami bennünket az Istenhez egy helybe rögzít. Szóval nem a mi hibánk az, és nem a mi gyengeségünk az, hogy gondolkodunk ezeken a kérdéseken, hogy miért vagyunk, és kik vagyunk, és mire vagyunk. Sőt, én úgy gondolom, hogy az egyháznak is újra fel kell tenni ezeket a kérdéseket, és mi a mi szerepünk? 230 évvel ezelőtt, amikor a gyülekezetünket megalapították, mi volt akkor a szerepe a gyülekezetnek Kecskeméten, az emberek szívében? Mi volt, amikor építették ezt a templomot 1863-ban? Mi volt akkor a gyülekezet, a templom szerepe a közösség, a város életében, az emberek hitében? És mi ma a szerepe? Mit tudunk hirdetni? Mi az Isten hírének, továbbadásának a szerepe? Ezt szerintem az egyháznak állandóan föl kell tenni, és mindig meg kell kérdezni önmagától. Jól csináljuk ezt? Hogy eléggé ragaszkodunk ahhoz, amit Isten ránk bízott. Hogy nem komolytalankodjuk el. Hogy nem szolgáltatjuk ki Isten üzenetét túlságosan a világi trendeknek. Vagy hogyha nem szolgáltatjuk ki, akkor nem vagyunk túl szigorúak, nem vagyunk túl maradiak. Hát folyamatosan ezen gondolkodunk. Hogyan lehet a hitet jól képviselni ebben a világban? És Ézsaiás abban segít nekünk, hogy hogyan legyünk ismét válaszra ezekben a kérdésekben. Hol lehet naponta megnyugodni az életünkben? Ézsaiásnak egy nagyon egyértelmű válasza van arra. És ez a válasz az, ami 2500 éve abszolút nem vesztette aktualitását. És ez pedig az, hogy az Isten mellett lehet megnyugodni. És az Istenhez ragaszkodva lehet megtalálni azt, hogy kik vagyunk mi. Istenhez képest kik vagyunk mi. Illetve ő egy kicsit más kifejezést használ, Ézsaiás azt mondja, hogy Isten szolgálatában. Talán nehéz ezt a szót ma jól érteni, hogy miten ez egy szolga. Hát azért nehéz ezt a szót ma megérteni, mert mindenki úr akar lenni, de szolga senki sem. Hogy mindenki hatalmat akar, mindenki úrként akar létezni a világban, de az, hogy valakinek a szolgálatába állok, az valahogy nem annyira vonzó. Ézsaiásik idejében a szolga nem jelentette azt, amit ma jelent. A rabszolga az jelentette azt, amit ma jelenti a szolgálat. De itt Ézsaiás szolgálatról beszél, szolga. A szolga az, aki valaki alá be van rendelődve, de ez neki megtiszteltetés és öröm, hogy valakit szolgálhat, hogy egy nagy ember, egy nagy valakit szolgálhat. És mekkora megtiszteltetés, testvérek, hogy mi Isten szolgálatában állhatunk, mi a hatalmas, a világ teremtőjét szolgálhatjuk. Ennél nagyobb megtiszteltetés nem érhet bennünket. Ennél nagyobb megtiszteltetéssel és örömmel sehol nem fogtok találkozni a világon, a városban, sehol. Ez itt a templomban, Isten közelében. Nekünk Isten ezt szánja, ez az utunk, ez a lehetőségünk, ez az esélyünk. Valakinek szolgálhatunk. Krasznahorkai László Nobel-díjat kapott második magyarként már az irodalom területén. Tavaly megjelent egy nagyon-nagyon jó könyve, a Zsömle oda van című alkotása. És a Zsömle oda van című könyvében Krasznahorkai László egy 91 éves Kada Jóska bácsiról. Kada, ez ugye Kecskeméten még jelenthetne is valamit, de nincsen köze a Kadához. Tehát Kada Jóska bácsiról ír, aki 91 éves nyugdíjas villanyszerelő, és egyébként Genghis Khan leszármazottja. És ezt a Jóska bácsit valahogy felfedezik, és minden királya akarják tenni, és megjelenik rengeteg ember, aki ott szolgálatára áll, és kérdezik, hogy mivel lehetünk Jóska bácsi szolgálatára, hát nyírjátok le a füvet, vigyetek el engem a temetőbe. Tehát így oda jönnek ezek az emberek, akiknek minden vágyuk az, hogy ezt a Genghis Khan leszármazottat szolgálják, nem spoilerezem el, hogy miről szól a könyv, csak ez az alaptörténete, zseniális könyv. Olyan nyelven van megfogalmazva, hogy gyönyör. Csak azért említettem most ezt, mert Krasznahorkai László miatt, a Nobel-díja miatt, és azért is, mert hogy valami ilyesmi a szolgálat. Hogy valakihez megyek szolgálni, mert megtiszteltetés az, hogy én valakinél ott lehetek, hogy valakit szolgálhatok, és ha az nem emberekkel történik, hát az Istennel is ez történik. Hogy mi Isten szolgálatában állunk, és ez számunkra megtiszteltetés. Hogy akitől mindenünket kapjuk, őt szolgálhatjuk. Tőle vannak a feladataink, és tőle vannak küldetésünk ebben a világban. És hát, kedves testvérek, ha tőle van a helyünk, akkor nem lehet, hogy ez az Isten nekünk olyan nagy feladatot ad, olyan küldetést ad, amit senki más nem tud elvégezni. Szóval meg lehet azt kérdezni, mi ez a küldetés. És lehet kérdést föltenni ezzel kapcsolatban, de egy dolgot biztosan állíthatunk, hogy ha én valamit kapok az Istentől, akkor azt úgy, ahogyan én, senki más nem tudja megcsinálni. az a hely, ahol az életemben állok, nyilván mindenki valahogy pótolható, de az Isten szemében nem pótolható senki sem. Mert mindig más lesz. Az a hely, ahol állunk, a családunkban, az unokáink, mondjuk nekem nincsen, a gyerekeink közösségében, a hivatásunkban, a környezetünkben, mindenhol olyan helyet foglalunk el, ahová Isten úgy állított bennünket, hogy ezt csak egyedül te tudod megcsinálni így, ahogyan csinálod. A esküvőkön szokott lenni az, hogy a fotósok mindig meg szokták kérdezni, hát az esetek nagy részében megkérdezik, aztán néha nem, hogy hova állhatnak. És akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy bárhová állhatnak, csak oda nem, ahol már én állok. És akkor ezen mindig mosolyogni szoktak, és el szoktam mesélni azt a történetet, amikor egyszer így arrébb lökött a fotós, mert pont onnan akart jó fotót csinálni, ahol én éppen áldottam a párt. És ez valahogy olyan szimbolikus volt számomra, és azóta is ezen gondolkodtam, hogy az a hely, ahol én állok, fizikailag lehetetlen oda másnak odaállni. Tehát, ha én itt állok, akkor ide senki nem fog tudni állni, ha csak nem lök engem ki a szószékről. De ez átvitt értelemben is, hogy az a lelki hely, az a szerep, amiben benne állok, azt azért állok ott, mert az Isten oda rendelt engem. Ha a szolgálat, ha valakinek a szolgálatában, akkor valakinek a szolgálatában helyünk van a családban, helyünk van a munkánkban, szülőként, nagyszülőként, gyerekként, és ezt a helyet, ezt mindig Istentől kapjuk. És a helyjel együtt feladatot is kapunk. Feladat is tartozik ehhez. Persze ez is folyamatosan változik. Ézsaiásnak az volt a feladata, hogy a néphez szóljon. De aztán itt van ez a 6. vers, amikor azt mondja Isten, hogy kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában segédkez. Kevésnek tartom. A népek világosságává tesztek. Azt mondja Isten Ézsaiásnak, hogy nagyon jól csinál, amit csinálsz, még akkor is, ha sikertelen vagy, vagy azt érzed, hogy sikertelen vagy, de innen is sokkal nagyobb feladatot fogok rád bízni. Hát testvérek, nem ez az isteni küldetés és az isteni hivatásnak a lényege, hogy én mindig többet kapok az Istentől, több ajándékot kapok, több lehetőséget kapok, nagyobb feladatot kapok. Ha valamit megcsinálok jól, akkor Isten utána ad egy nagyobbat, egy következőt, amiben fejlődök, amiben előrébb vagyok. Olyan jó ez, amiről Ézsaiás beszél, azt mondja itt az első versben, hogy hallgassatok rám, ti szigetek, figyeljetek, ti távoli nemzetek. Hát itt nem a Seychelles-szigetekről van szó, meg nem a, nem tudom én, Fülöp-szigetekről. A szigetek az a görög szigetvilágot jelentette abban az időben, ami a pogányságnak a maximusza volt, ami egyet jelentett az istentelenséggel. És Ézsaiás azt mondja, és Isten azt mondja Ézsaiásnak, hogy neked ezeken a szigeteken is dolgod van. Ha nem is fizikailag ott, hanem azok között, az emberek között is, akik nem tudják, hogy neked mi a küldetésed és mi a feladatod. Képviseld az Istent. Legyél az ő szószólója. A föld végső határáig el akarom juttatni az örömhírt és a szabadítást. És abban az időben tudjuk, hogy ez nem valósul meg. 600 évet kell várni. 600-at. Megjön Krisztus, és Krisztus azt mondja, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ezt mondtuk a kereszténynél az előbb is. Kinyílik. A világ minden részére juttassátok el az örömhírt. Kedves testvéreim, ma nekünk nem kisebb feladatunk van, mint az, hogy váljunk az Isten szolgáivá. Ez a világ, ez szerintem semmi másra nem vágyik, mint arra, hogy végre találkozzon egy olyan emberrel, aki nem képzel többet magáról, aki tud alázatos lenni, ahogy olvastam Lukács evangéliumából az oltár előtt, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki megalázza magát, fölmagasztaltatik. Hogy ez a világ a sok nagy között arra vár, hogy jaj, végre legyen valaki, aki nem azt mondja, hogy én fontosabb vagyok, mint te. A szeretet, a megbecsülés, a megbocsátás várja a világ, és ezek hiánya okozza ezt a rengeteg békétlenséget, a pótcselekvéseket, a céltévesztett döntéseket. De hogyha a saját környezetükben valahogy képesek vagyunk képviselni, hogy mi Isten szolgálatában állunk, akkor szerintem jó úton vagyunk. És hogyha jó úton vagyunk, akkor ott Isten is velünk van, és Isten is majd ad többet, és akkor lehet, hogy az elején csak ennyi feladatunk, ez aztán meg ennyi, az meg annyi, de Isten mindehhez ad erőt, és ennek ez a lényege. Istentől kapunk küldetést, feladatot és erőt is, minden sikertelenség, minden minden céltévesztettség és minden kudarc ellenére. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, megvalljuk neked, hogy a kudarcainkra olyan sok energiát, időt és figyelmet szoktunk áldozni, és talán kevesebbet tudunk töltekezni a sikereinkből, az örömeinkből. Addurunk, hogy felfedezzük azt, hogy hol van a mi helyünk, és ott sikertelenségekben és hűségesen tudjunk téged szolgálni. Istenünk, taníts meg bennünket a hűség megbecsülésére, a hűség tiszteletére. Taníts meg bennünket egymás megbecsülésére és tiszteletére. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban.